Nemrégen, augusztus 15-5-én ünnepeltük Magyarországon és mindenütt a keresztény világban Jézus édesanyjának, Máriának a nevenapját. Nekünk magyaroknak keresztény hitünk felvétele óta boldog asszonyunk, minden oltalmazó és gondviselő magyar édesanyja. Józsa Judit kerámia művész, a magyar kultúra lovagja, elkészítette és kiállításán mutatja be jövő év január végéig a magyarok nagyasszonyának egész évre kiterjedő ünnepeit, illetve azok közül 14-et, amelyek a művész számára a legfontosabbak. Így hát mi, alkalmi látogatók is meghatódva tisztelekhetünk a boldogasszonyt ábrázoló gyönyörű művei előtt. Erről hallgatjuk most az alkotó művészt, rádiónk régóta ismert vendégét. Nos, milyen ihletből, gondolatból született meg ez a 14 újabb alkotás? De előbb idézhetünk a kiállítás meghívójának gyönyörű szövegéből is. Mária, a magyarok boldogasszonya című kiállítás korunkban, amikor Európában a keresztény értékrendet háttérbe szorítják, éppen a keresztény értékrend megerősítését szeretné szolgálni és hangsúlyozni, úgy, ahogy a leghathatósabb védelmezőnket, boldogságos Szűz Máriát a katolikus egyház, a Krisztus misztérium összefüggéseiben ünnepli a liturgikus év során. Így módon ebben a tematikus formában eddig még e téma a kortárs magyar szobrászatban, a kerámia művészetben nem került feldolgozásra. A teremtő rendeléséből Szent István királyunk által idén 980 évvel ezelőtt történt ország felajánlása óta Magyarország Mária országa, mi magyarok pedig Mária népe vagyunk. Ősvallásunk istenasszonya öröklődött tovább a hét boldogasszony, gyertyaszentelő, gyümölcsoltó, sarlós, földtiltó, olvasás, nagy boldogasszony, kisasszony tiszteletünkben. Bár boldogasszonyunknak ennél több számon tartott ünnepe is van. Egyetlen nemzet sem nevezi Máriát Szép Szűz Máriának, csak a magyar. Szép Szűz Máriát, őshitünk napba öltözött boldogasszonyát Erdélyben a székelyik és a csángok Babba Máriaként tisztelik. A hold, a napba öltözött égitest elnevezése a babba, a szépséges pedig így lesz babbás. E kiállítási anyag ilyen szépséges babbás Máriát tár elénk az esztendő körének változó rendje szerint, különböző élethelyzetében, erényében, erejében mélyen tisztelt boldogasszony, azt a Máriát, akinek védelmező palástja alatt nem véletlenül talál menedéket az összmagyarság már sok-sok évszázad óta.
2015 óta nem volt új kiállításom, ma azért lehetünk itt, hogy az új kiállításomról, a Mária Magyarok Boldogasszonya című tárlatomról beszélhetünk. Különösen nagyon nagy erény, öröm és boldogság forrás, hiszen egy olyan kiállítási anyagot mintáztam, ami, vagy szerettem volna mintázni, ami úgy adja vissza boldogasszony anyánkat, ahogy én már nagyon régóta dédelgetem őt a szívemben. De természetesen művészettörténész is vagyok, és lévén, hogy egy olyan korondi székely családból származom, Korond ugye a fazekasság központja, édesapám Józsa János fazekasmester, olyan népművészeti háttér tudással rendelkezem, amit csak ebben a családban lehetett megtanulni. Így nem csak a művészettörténeti ismereteimre támaszkodhat, és nem csak az otthonról hozott népművészeti és a különböző magyar népművészeti elemeknek a szimbólumrendszerére, hanem bizony egy mély vallásosságra is, hiszen én a hit, remény és szeretet erénye szerint élek, Aquinoi Szent Tamás erénytana szerint, úgyhogy mindezt én nagyon remélem, hogy sikerült belemintázni ezekbe a szobrokba. Hogy miért így, mondhatnám Reményik Sándor szavaival, mert így álmodok és így érzek. De talán, hogyha a kiállítás mottójául választott pár sort elmondom, akkor a rádióhallgató is megérzi ennek a kiállításnak az üzenetét. Sík Sándornak a Magyarok nagyasszonya című versének pár sora így hangzik. Édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária, világra szült virágodnak, ajánlj minket szent fiadnak. Nem véletlenül ez a motto, hiszen boldogasszony anyánk, a boldogságos Szűz Mária a leghathatósabb közben járunk. És mint ahogy a bevezetőben elhangzott, Szent István királyunk felajánlotta az országot és a népet a Szent Koronával egyetemben, a Szűz Anya oltalmába. Azóta, hogy Mária népe és Mária országa vagyunk, Regnum Marianum vagyunk, a leghathatósabb védelmezők, a legcsodálatosabb királynőnk van, akihez bizony fohászkodnunk és tartoznunk kell, nem szabad eltávolodnunk tőle. A megnyitó beszédemben többször megkérdeztem, hogy miért távolodunk el a Szűz Anyától, hiszen ha a kor emberét nézem, az átlag magyar nem tudja azt, hogy ki is az a boldogasszony anyánk, mit jelent az manapság, mit jelent a katolikus embernek a Szűz Anya, de nagyon sokan nem tartják a vallásukat sem. Én úgy szerettem volna megmintázni Máriát, a boldogasszonyt, aki megszólítja a más vallásút is, legyen az református, evangélikus, vagy éppen ateista, mert azt hiszem, hogy ha a szép Szűz Mária alakjára rácsodálkozik, talán a művészeti alkotás szépségén keresztül belesugárzik és hatni tud rá. Lehet, hogy ez csak a művésznek az elképzelése, de én bízom abban, hogy legalább egy picikét hozzá tudtam tenni, vagy hozzá tudok tenni ahhoz, hogy azt a keresztény erkölcsi rendet, azt az erős hitet, amit én magam érzek, azt a művészeti munkámon keresztül talán szét tudom sugározni.
És ezen a Mária kiállításon 14 magyar boldogasszony szobra látható. Soroljuk fel őket így, hiszen ha egy szóval említjük ezt a gyönyörű és tényleg mindig segítő védasszonyunkat, akkor nem tudjuk, hogy ez hogy oszlik meg ilyen sokféleképpen az esztendő folyamán, de most majd Józsa Judit művésznő segítségével meghalljuk és megjegyezhetjük.
Azért választottam ki 14 boldogasszonyt, mert először is a magyar néplélekben, a magyar nemzet tudatában 7 boldogasszony tisztelete él elsősorban. Ezt a hetet kiegészítette másik héttel a katolikus egyházi liturgia szerinti 7 Mária alakjával. Mint ahogy elhangzott a bevezetőben, Mária erényének, erejének, életének különböző fázisai köszönnek vissza a boldogasszonyok személyében, kismasszikáiban. De hogy a 7 boldogasszony mit akar, ez különösen fontos nekünk magyaroknak, mert a boldogasszony tiszteletünkben tovább él az ősvallások Isten anyja, aki átöröklődik a kereszténység során Szűz Mária, azaz a magyarok boldogasszonya alakjába. Nagyon nagy szerencsénk van, hiszen a magyarság ősvallása egy Isten hit volt, és ennek az egy Isten hitnek az Isten anyai szerepe, a boldogasszonysága öröklődik át Szűz Mária alakjába. Ennek előképe az az emese, aki a túlról érkező fényhozó, magot hozó madár közvetítése által termékenyül meg az Isten a teremtő rendeléséből, és szüli meg az Árpádház egész nemzedékét. Tehát van egy előképe a Szűz Máriának emese alakjában. Így a kereszténység elérkeztekor nagyon könnyen el tudtuk fogadni. Ne felejtsük el azt, hogy Szent Gellért, Szent István királyunknak a tanácsadója, az ő fiának, Szent Imre hercegnek a nevelője volt azt, aki azt tanácsolta Szent István királyunknak, hogy Máriát, Szűz Máriát hívja a magyar nemzet az imái során boldogasszonynak, mert ő megismerte a mi ősvallásunkat akkor, amikor ideérkezett, és ő megérezhette azt, hogy mit jelent a boldogasszony, és mit jelent a Szűz Anya alakja a kereszténységben. Tehát nem véletlen az, hogy éppen a Nagy Boldogasszony templomban nyitottuk meg a kiállítást, ott, ahol Mária mennybevétele.
A Budapest belvárosi Nagy Boldogasszony templomban valóban.
Pontosan. És hát visszatérve, hogy mely az a 7 boldogasszony, sorolom, tehát a föltiltó vagy eketiltó boldogasszony, kis boldogasszony, azaz Mária születése a katolikus ünnep szerint, a föltiltó boldogasszony az a szeplőtelen fogantatás ünnepe a katolikus liturgiában. Aztán a boldogasszony bemutatása, vagy Mária a templomban, boldogasszony eljegyzése, Mária mennyegzője, gyümölcsoltó boldogasszony, gyakorlatilag az angyali üdvözlet, sarlós boldogasszony, az áldott állapotú Szűz Mária, azaz a vizitáció, és a hetedik lenne ebből a sorból a gyertyaszentelő boldogasszony, azaz a kis Jézus bemutatása a templomban. És aztán ez a hét kiegészül a csodatévő, vagy hát idézőjelben mondhatnám Mária utóéletével, olyanokkal, mint hogy fogolykiváltó boldogasszony, olvasós boldogasszony, azaz a rózsafűzér királynője, de megmintáztam a skapulár is, azaz a kármelhegyi boldogasszonyt, és az Isten anyát is, ugye január elsejére esik, Mária az Isten anya, Isten szülő ünnepe. Az Efezusi zsinat 431-ben mondta ki, hogy Mária Isten szülő volt. Ennek megfelelően a kompozícióban valóban úgy jelenik meg a szűzanya, Mária, mint ahogy az ikonokon szembesülünk vele, egy kicsit kompaktabb, tömörebb formátumú, köpenyébe burkolózva, egyenes testtartásba, trónuson ülve, ölében középpontosan elhelyezve áldó kéztartásba ül a kis Jézuska, és az egész szobornak a hátlapja egy különleges hátlap, áttört, és megjelenik benne egy templom, és megjelenik két olyan fa, ami kicsi virágocskákkal van áttörve, visszaköszön a sülyeztet alapú rekeszdománc lemezeknek a jellegzetes vonása. Nem véletlenül gondoljunk a Szent Koronánkra. Ami különösen fontos ezekben a kompozíciókban, hogy miért így néznek ki. Magam is kerestem a fejlődés útját, tehát nem csak tematikailag, hanem technikailag is különösen fontos volt számomra, hogy fejlődhessek, mert egy művésznek én azt vallom, hogy olyan módon kell egy-egy új témát feldolgoznia, hogy szellemileg, lelkileg és technikailag is fejlődni tudjon. Éppen ezért egy nehéz megoldást választottam, és ahhoz képest, hogy 5 hét alatt kellett, hogy elkészüljön ez a kiállítási anyag, én úgy érzem, hogy a Jóisten kegyelme és csodája, hogy maradéktalanul sikerült őket kiégetni, hiszen mázas kerámia szobrokról van szó. A napba öltözött boldogasszony nem tudtam elképzelni másképpen, csak is ebben az óarany, antik arany és ezüst színű mázas felületben, amit még annak idején 2015-ben kísérleteztem ki a magyar lélek szobrához. Hogy miért ez a máz? Azért, mert ha visszagondolunk a honfogáskori leleteinkre, ugye ezüstből készült aranyozott tárgyakról beszélünk, tehát az ezüst és az arany jelenik meg egy azon tárgyban, a női és a férfi principium jelenik meg egy helyen. Gondoljunk csak arra, hogy a magyar nyelvben nincs külön nő és himnem. Mindez arra enged következtetni, hogy a magyar családokban a nő és a férfi egyenrangú volt. Csak később vettük át ugye német hatásra azt a fajta elgondolást, ami mai napig.
Őskori modernség volt ez a magyar életben és családoknál.
Van. Tehát teremtőbe, egyetlen egy teremtőbe egy Isten hitünk volt, és a nő és a férfi egyenrangú volt a magyar családban. Tehát ez a nyelvünk a legnagyobb bizonyítéka ennek. És hát éppen ezért, hogy a férfi és a női principium együtt van jelen ebben a máz felület kezelésében, tehát a magas hőfokon égetett mázban, az ezüst és az arany. Ezüst hordozza az aranyat, napba öltözik a hold. Babbás lesz, ettől babbásak ezek a szép Szűz Máriák, és valóban így van, hogy csak a magyar nemzet hívja szép Szűz Máriának a szűzanyát. Egyetlen más nemzet se, Dacó Árpád volt az első kutató, aki ezt kimondta, és fontos megjegyeznünk az ő nevét, mert nagy igazságot mondott ki. Tehát szép Szűz Máriák születtek úgy, hogy Máriának az élettörténetét is megismerjük rajtuk keresztül. A kompozíciókat, hogy a rádióhallgató el tudja képzelni, leírom szavakkal, de természetesen örömmel veszem, ha eljönnek.
De ezek nagyon látható szavak is, mondatok, Juditka. Köszönjük.
Tehát korongoztam egy harang alakú talapzatot. Erre a talapzatra épül föl háromdimenziós térben a kispasztika, ami neki támaszkodik, vagy benne van, vagy éppen abból jön ki egy olyan hátlap, ami mandorla formájú, tehát magát a fényt jeleníti meg, ugyanakkor ezeknek a hátlapoknak ilyen áttör, gyönyörű, csipkeszerűen a fényt, a napsugarat beengedő hátlapoknak olyan funkciója is van, hogy elmondja a történés helyszínét, ugyanakkor az aurát magát biztosítja, mert hogy a fényt kézzel foghatóan agyagból megmintázni szinte lehetetlen. A fényességet magát ezzel az antik arany bronzos színbe kiégett mázzal tudom visszaadni. De minden egyes szobornak a hátterében a hátlapoknak a motívumai, legyen az egy élet, vagy éppen Szent Anna köpenyének megnyilása a metercia jelenetben a szeplőtelen fogantatásnál, vagy éppen az angyali üdvözletben az angyal, Gábriel arkangyal szárnyain a gótikus rózsaablakból tevődnek össze, de körbe ölelik a pici Mária alakját, aki féltérre ereszkedik ezen a harangformájú talapzaton. Természetesen azért harangformájú a talapzat, mert a szűzanya élettörténetét, erejét és segítők szándékát harangoznánk szét. És természetesen az ősvallásunk szimbólumai is megjelennek, épp az angyali üdvözlégy során, ami ugye a gyümölcsoltó boldogasszony. Ott az angyal mögött, a hátsó síkban megjelenik egy életfa, egy szeretetből fakadó életfa, egy tulipán szimbólummal, ugye a szűzanyának a szimbóluma az ősi, azaz a magyar népművészetben, a nőnek és különösen a szűzanyának, a boldogasszonynak. De a két oldalt, az életfa két oldalán megjelenik egy galamb, ami később ugye a Szentlélek galambjává változik, és megjelenik egy fecske, hiszen a fecske a Szűz Mária attribútuma. A kisasszonyt, tehát a kisboldogasszonyt Szűz Mária születésekor mintáztam meg a kicsi bölcsőbe, tehát a kisasszonyt úgy is hívják, hogy fecskehajtó kisasszony, hiszen akkor gyűlnek össze a fecskék, és készülnek elrepülni délre. Gyümölcsoltó boldogasszonykor pedig hazaérkeznek a fecskék, és én emlékszem, hogy a nagyapám is kinyitotta az istálló ajtaját, hogy a fecskék be tudjanak jönni az istállóba, hogy megkeressék.
Hát ezek saját gyerekkori élményeket is ábrázolnak, ezek a csodálatos szobrok.
Isten kegyelméből olyan családba születtem, ahol a hit a szerves része volt az életünknek, természetesen a népi hagyományokkal és életmóddal egyetemben. Tehát ezek a mandorla formájú hátlapok a különböző kisvasztikákkal, a harangformájú talapzattal valójában 50, inkább 70 centi magasságig mennek el, 50 és 70 centi között vannak. Ez azért fontos, mert csak ekkora szobor fér be az én kemencében, mert kicsi a kemencém. De formájukat tekintve egyfajta úrmutatókat idéznek meg profán módon, hiszen ugye profán térben egy kiállításon jelenítik meg Szűz Máriát, Máriát, a magyarok boldogasszonyát, akiket én így mutatok fel a magam módján, mert azt szeretném, hogy íme itt van a boldogasszonyunk, őt tiszteljétek, őt szeressétek, szeretném rádöbbenteni, rácsodálkoztatni a nézőt, a közönséget, azt az embert, aki betér a galériába és megnézi ezt a kiállítást, hogy ki is az a boldogasszony Mária. és talán, hogyha részt is vesznek egy-egy tárlatvezetése, még inkább megértik. Rendszeresen fogok tartani tárlatvezetést, hogy el tudjam magyarázni. De ha nem is tudom elmagyarázni, talán rácsodálkozik, és akkor megérinti. Én ebben reménykedem.
És elkezdenek maguk is tovább akár olvasni, vagy tájékozódni, hogy hogyan is volt ez a gyögyörű, mondhatnám, ős magyar vallás, amely hát máig hat is kell, hogy hasson.
Ennél a gondolatnál muszáj, hogy hozzátegyem, hogy sajnos a magyar ősvallás kutatása területén óriási a káosz. Nagyon-nagyon kritikusan kell kezelni a különböző írásokat, forrásokat. Hiteles forrásokat kell keresni, induljunk ki Bálint Sándortól, keressük meg Kálmány Lajos írásait, és még sorolhatnék néhányat, de talán Dacu Árpádot érdemes olvasni. Akit kortársaink közül a figyelmükben ajánlok, most jelent meg nemrég egy egész évre szóló kalendáriuma, Molnár V. Jóska bácsinak is nagyon érdekesek és fontosak a megjegyzései Boldogasszony témában. Nagyon érdekes, ahogy ő azt mondja, hogy a kislányok a gyerekrajzokban boldogasszonyságot rajzolnak meg. Azokban a kis királylányokban, ahol pici tulipánból font koronákat és földig sátorszerűen leomló hosszú hajú királylányokat rajzolnak, akkor abban megjelenik a boldogasszonyságnak a principiuma. Tehát az a boldogasszony, akit az ősvallásunk szerint tisztelünk, nem csak Isten anya, hanem példamutatója az asszonyi életnek. Gyereket szül, a családi tűzhely melegét őrzi, és még sorolhatnánk, gyümölcsoltás, megtermékenyíti a természetet, és ehhez különböző néphagyományok kötődnek, gondoljunk a sarlós boldogasszonyra, ugye az áldott állapotú Szűz Máriára. Úgy mintáztam meg, hogy lehetne egy egyszerű édesanya is, habár természetesen én madonnás arctípust mintáztam neki, gyönyörű, ívesen befont hajtincsekkel. Az áldott állapotát viszont egy érdekes megoldással jelenítettem meg. Egy tojás formájú hegyi kristály ásvány mutatja az ő állapotát, kezeivel ezt óvja, védi, és befele fordulva a gyerekére figyel. Tehát egy áldott állapotú fiatal teremtést, asszonyt, anyát látunk itt, de ha megnézzük azt az ívet, amit körülötte mandorlaszerűen formálnak a búzakalászok, akkor azonnal megértjük, hogy itt valami másról, valami többről van szó. A búzakalászok közötti rések engedik be a fényt, és napba öltöztetik ezt a boldogasszonyt, csarlós boldogasszonyt, de a búzakalászok önmagukban is meghajolnak. A búza szemektől terhesek, párhuzamai az áldott állapotú asszonynak, a szűzanyának. És természetesen ide vissza kell utalni arra néphagyományra, hogy a búza szemben Jézust magát látja a magyar ember. Az életet látja a búza szemben. És az a szál, ami kimegy a búzakalászból, az a napnak a kisugárzása. És hát természetesen ez a búzakalász koszorú, ami övezi a sarlós boldogasszonyt, fönt a sarlós boldogasszony feje fölött egy izgalmas glóriát tart, ami nem más, mint a boldogasszony lámpása, azaz a napba öltözött hold, amit egy különleges motivummal törtem át, mégpedig egy ősi Isten szimbólummal, magokból formált kereszttel. És ha valaki jól megnézi ezt a boldogasszony lámpását, azt is észreveszi, hogy a keresztnek a szárai között bizony búzavirágok vannak a magyar népművészetből, és a búzavirágok csúcsán a kicsi apró lukacskák kiadják azt a 12 csillagot, amit a szűzanyának az attribútumaként ismerünk. Tehát ilyen apró pici szimbólumok, de különösen fontos szimbólumok vannak a különböző kompozíciónkban.
Mondj szívem dalt is magasztald Máriának szent nevét, őt dicsérjed és megüljed buzgalommal ünnepét. Asszonyom Mária,
És kedves Józsa Judit, hát mindezt azért ott a Korondi otthonban már gyerekkorában is hallotta, tudta, vagy később azután tanulások, olvasások hosszú sorával, esztendőivel gyarapította, és tette ilyen ábrázolhatóvá, hiszen ennek minden egyes mozzanata olyan, hogy külön-külön meg kell ismernünk, jegyeznünk, és szeretnünk, tehát végül is aki oda látogat, az először egy összképet kap, utána azonban épp az előbb hallottak alapján részletről részletre meg kell néznie, csodálnia és szeretnie ennek a valóban magyar nagyboldogasszony hitnek ilyen sokrétűs, ilyen vázlatos és ilyen rendkívül tömör és mégis sokat mondó és ugyanakkor a való életből is gyökerező kifejezését.
A gyerekkoromból pontosan ezt a való élet tapasztalatot hozhattam magammal, és azt most tudatosítottam a művészettörténeti ismereteimre támaszkodva, de természetesen komoly kutatás előzte meg ahhoz, hogy én hitelesen, vagyis számomra hitelesen tudjam megmintázni egy-egy boldogasszony alakját. Először ugye intuícióval használtam a belső késztetéseimet, az első sugallatot, ezt a sugallatot egészítettem ki a tanultakkal. És az első sugallat, az egyik szívem csücske, az a kisasszonynál, azaz a kisboldogasszonynál, és a másik a nagyboldogasszony kompozíciója. A kisasszonynál, kisboldogasszonynál azt látjuk, hogy a magyar földből, tehát a harangformájú talapzat egy magyar föld golyóba folytatódik, amin hármas halomból csiráznak ki a magyar tulipánok, de úgy, hogy még föl is emelkednek a térbe, meghajolnak a kicsi Szűz Mária előtt, úgy hajolnak meg, hogy megtartják az aranybölcsőt, amiben szendereg a kicsi Mária, egyik kezében ugye az attribútumát, a fehér liliomot tartja, a szüzességének, a szeplőtelen fogantatásának is a szimbóluma ez, és a kicsi Szűz Mária mögött látható az a mandorla formájú napkorong, ami valójában a felkelő nap, és a Székely kapukon látható napkorongot idézi meg, persze sokkal légiesebben is áttörten, hogy beengedje a fényt. Ugye a néphagyomány szerint a kicsi Szűz Mária születésekor, hát mai napig is él ez a hagyomány, hogy dombtetőre mennek föl az emberek, és ott várják hajnalban azt a képet, és imádkoznak a szűzanyához, örvendeznek együtt az örvendező angyalokkal, hiszen amikor a Szűz Mária születik, az angyalok örvendeznek. Velük együtt imádkoznak, ott vannak, és aki meglátja a napban, a felkelő napban, a bölcsőben, az aranybölcsőben a szendergő kicsi Máriát, a kisded Máriát, annak az életében hát hatható segítőre lel, és minden jóra való kívánsága vágya teljesül. Úgyhogy érdemes egy-egy ilyen néphagyományban részt venni, ugye mai napig a pünkösd idején Csíksomjón a Babba Máriát, a napba öltözött boldogasszonyt látják néhányan, a kiváltságosak, az erős hitűek, úgymond ott fönt a Csíksomjói hegyen. Na most visszatérve a kis bölcsőre és a napkorongra, a hátlapba, ami tartja. Tehát alul holdformájú a magyar föld mellett vagy mögött, ha jól megnézem, akkor inkább mögötte van, ami tartja a bölcsőnek a hátsó részét. És ez a hold folytatódik napba, tehát itt is megjelenik a napba öltözés, átalakul, és közben a hold ugye szívalakot is formáz, mert hogy minden kompozícióban így úgy megjelenik a szeretet, hiszen a legnagyobb kincs a szeretet, amit feltétel nélkül kapunk meg a Teremtőtől, mert nekünk adja a fiát. Azt a fiút, aki a gyertyaszentelő boldogasszony kezében, az a kicsi baba, a báb, ugye be van pólyázva, mint egy báb. Ő az a gyertya, aki önmagát is feláldozza, elégeti, értünk emberekért, hogy megváltson a bűneinktől. Úgyhogy gondoljuk csak végig, hogy a gyertya végig a néphagyományba különösen, de minden ember születésekor illik gyertyát gyújtani. És az életünk végéig ugye 7-szer szentelt gyertyán kéne legyen, mert a templomba elviszik azt a gyertyát kereszteléskor, aztán a első áldozáskor is még sorolhatnánk. Tehát ezek a számmisztikailag is különösen fontos számok érdekesek, de a mai kortes ember nem tudja ennek a jelentését és a szimbólumrendszerét. Az az anya, aki kisgyereket szül, hogy a boldog asszony ágyát fekszi, hogyha áldomást isznak a kisgyerek születésére, illik kiüríteni boldog asszony poharát. Ez a magyar néphagyományban élő hagyomány, csak kiveszőfélben lévő hagyomány. elmesélem ezeket a tárlatvezetések során, talán picit hozzáteszek ahhoz is, hogy felelevenítsük, hogy visszajöjjön a tudatba ez az élő hagyomány, ami csodálatos hagyomány, és visszavisz minket az ősvallásunkba, de megerősít bennünket keresztény hitünkbe, mert vallom, hogy keresztény erkölcsök nélkül, keresztény erények nélkül, szellemi, fizikai, mindenféle nyomorba sodor az élet, és sodornak a kor történései. Nem kell mondjam, hogy a migráció okán, hogyha szembenézünk őszintén, és azt nézzük, hogy egy muzulmán ember hányszor imádkozik, és milyen áhítattal naponta, akkor vajon mi keresztények és mi katolikusok hogyan imádkozunk, imádkozunk-e eléggé? Erre is szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy legyünk elég bátrak ahhoz, hogy alázatos lélekkel közeledjünk, ha eltávolodtunk volna a szűzanyához, mert aki eltávolodik, az közeledni is képes, csak akarnia kell. És kapaszkodjunk imádságos lelkülettel a szűzanyá köpenyébe, abba a köpenybe, ami ugye szimbolikusan az összmagyarságot takarja be, éljen bárhol a világon. A Regnum Marianum tagja. Tehát az lehet a diaszpórában, lehet határon túl és határon innen bárhol. A Regnum Marianum tagja és az ő királynője, a mi királynőnk, hogy Mária magyarok boldogasszonya.
Ez olyan gazdag és olyan dús, élmény adó kiállítás vagy művészeti ág, a maga különben rendkívül sokoldalú kerámia művészetében, szobrászatában, hogy azt javasoljuk, hogy mindenki többszörösen látogassa meg ezt a kiállítást, hogy fogalma legyen arról, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, vagy kik lehetnénk a boldogasszony megismerése és tisztelete által, mert hát nagyon egyszerűen mondva, ezt százszorosan vagy ezerszeresen szebben és gazdagabban tükrözi ez a kiállítás, és Józsa Juditnak ez a mostani művészete. Úgyhogy gondolom, tárlatvezetések sora zajlik majd a következő hónapokban, hiszen a jövő esztendő 2019. január 30 egyik nyitvatartó kiállítás nyilván a sokaságnak szól, nem egy betévet alkalmi látogatónak.
Én örülök minden betévet látogatónak, mert azt remélem, hogy akkor megérinti valamilyen szinten ez a tárlat. De a Józsa Judit galériában, ott a Városház utcában, az emeleten örömmel mondhatom, hogy az állandó kiállításban a Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyaga mellett a Magyar Erénykatalógusom úgynevezett erénydombor művei ki vannak állítva, most már állandóan lehetőség adódott egy pályázatnak köszönhetően, hogy sínrendszert szereljünk föl, és ez a régi álmom most végre teljesült, úgyhogy a magyar nagyasszonyok és a magyar erények együtt láthatók fönt az emeleten állandó kiállításban, a leírásokkal együtt, és lent az időszakos térben a Mária Magyarok Boldogasszonya kiállítás. Természetesen sok tárlatvezetést fogok tartani, ezek a tárlatvezetések ingyenesek, úgyhogy én annak örülnék, ha a kedves rádióhallgató szájról szájra adná, hogy minél többekhez eljusson ez a lehetőség, és a szeptemberi időpontok fönt vannak a honlapomon, de fejből tudom, azt már mondom is, most vasárnap 2-án 15 órakor, és rá egy hétre, szeptember 8-án szombaton 11 órakor fogok tartani tárlatvezetést. És amit különösen fontosnak tartanék, hogy olyan szóval búcsúzzunk, ami talán ide illik a szűzanya témához, és az én szívem csücske is, a Cantus Catholici 1651-es énekeskönyvből való, a Szűz Mária e világra nékünk című, így hangzik: Légyen hála a nagy Úristennek, üdvözítőnknek, Szentléleknek, boldogsága Szent Szűz nagy jegyesének, a szűz könyörgésével maradjunk békével, Isten kedvében, Szent szerelmében.
Kedves hallgatóik, Józsa Judit, kerámia szobrász, művészettörténész, a magyar kultúra lovagját hallották, csodálatos Mária kiállítása megnyitásáról. Isten áldja meg Juditkáva, és a további legszebb munkát kívánok.
Szentséges Szűz Mária, szép lilium ki mindenkor szépen úgy virágoztál, hogy szűz lévén meggyümölcsöztél. Imád Jézus értünk, szültél. Szép lilium szál, szűzák virágja, könyörögj rettünk, Istennek anyja. Ó, mi ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója.